Szeretett testvéreim, vasárnapot ünneplő gyülekezet, Isten igéjét a Mózes első könyvének 39. és 40. verseiből olvasom, a 39. rész 20. versétől a 23-ig, és a 40. részből is ugyancsak a 20. verstől a 23. versig terjedő ige szakaszt. József történetéről van szó, amikor és bajba kerül József Potifár házánál, és börtönbe kerül. Fogta Józsefet az ura, és abba a börtönbe vetette, ahol a király fogjait tartották fogva, ott volt a börtönben. De az úr Józseffel volt, hűséges maradt hozzá, és kedvelté tette a börtönparancsnok előtt. A börtönparancsnok Józsefre bízta mindazokat a foglyokat, akik a börtönben voltak, és ő dolgoztatta mind azokat, akik ott dolgoztak. A börtönparancsnoknak nem kellett törődnie semmivel, ami rá volt bízva, mert az úr Józseffel volt, és eredményessé tette az úr, amihez hozzáfogott. És a 40. részből. Harmadnap születésnapja volt a fáraónak, lakomát rendezett minden szolgájának, és fölemelte a főpohárnokot és a fősütőmestert szolgái jelenlétében. A főpohárnokot visszahelyezte főpohárnoki tisztébe, és ő adhatta a poharat a fáraó kezébe. A fősütőmester pedig felakasztatta, ahogyan az álmukban megfejtette József. De a főpohárnok nem gondolt Józsefre, megfeledkezett róla. Eddig a felolvasott ige, foglaljon helyet a gyülekezet. Kedves testvéreim, a nyár az a táborozásnak az ideje, és a múlt héten a saját hittanos táborainkért adhattunk hálát a templomban, míg most a Kérüb Alapítvány táborozóit köszönhetjük templomunkban, akik Ordasról érkeztek. És a mai ige hirdetésben az ő kérésükre is, Mózes első könyve alapján közelebbről a József történetéből szól hozzánk az ige, hiszen ezzel az igével foglalkoznak, ezzel a történettel foglalkoznak a táborban. Az volt ezen belül is a kérés, hogy különösen is a történetnek azt a részét domborítsuk ki, amikor József immár második ízben éli át a teljes kiszolgáltatottságot, azzal most, hogy a fáraó börtönében kerül, ezt megelőzően a testvérei dobták őt kútba, majd eladták Izmaelita kereskedőknek, és a börtönbe kerülésének a közvetlen előzménye pedig az volt, hogy visszautasította gazdájának, a feleségének a közeledését, Potifárné közeledését, aki dühében bevádolta őt, Potifár pedig a börtönbe vetette. Különös módon, ahogy Potifár házában, úgy a börtönben is elnyeri a főnöke tetszését József, aki vezetői feladatot bíz rá, immár másodszor éri ezt át. A börtönben ugyanaz a sikertörténet ismétlődik meg, mint Potifár házában. Tegyük fel a kérdést, hogy miről szólnak József életének ezek a nagy hullámhegyei és hullámvölgyei? Miről szól ez a történet, és vajon mi hogyan tudunk kapcsolódni hozzá? Vajon ez arról szól, hogy József olyan, mint egy macska, aki mindegy milyen magasból zuhan, mindig a talpára esik? Vajon József olyan, mint egy sakknagymester, aki minden körülmények között uralja az élet nagy sakktábláját, és mindenre van egy jó válaszlépése? Vajon arról szól, hogy az optimistáknak van igazuk, és a borúra mindig jön a derű? Persze ennyi erővel a pessimistáknak is igazuk lehet, hogyha jól megy dolgod, na várj csak, nem kell sokáig aggódnod emiatt, hamar meglátod, jönnek a bajok. De ennél biztosan többről van szó, hiszen József története a kezdetektől nagyobb alázatra int minket. Olyan események történnek, amelyek nem vele kezdődtek, a feje fölé nőnek, és ő sok esetben csak bele sodródik. Hát ilyen a kivételezés, amelyben Jákob szeretett fiát részesíti, ráadja azt a szép cifra köntöst, és különleges bánásmódban részesíti, mint kedvenc feleségétől való gyermeket. De ennek a kivételezésnek is megvan az eredete, ez pedig abban leli az eredetét, hogy Jákob anyja, Rebeka is már kivételezett Jákobbal, a szívének kedvesebb, kisebbik fiúval. Aztán olyan konfliktusokat él át József, amelyeket szintén úgy örökölt meg. A versengést a Jákob feleségei között, majd gyermekei között. Olyan szerepek jutnak neki, amelyeket az élet vagy egy család osztott ki rá. Ő lesz a színes kabátos fiú, céltáblája az irigységnek, a gyűlöletnek. Egyúttal mindig más lesz, mint a többi, kilóg és magányos is lesz. Nem ő választotta ezt. Olyan tragédiák színezik aztán tovább az életét, amelyeket pedig egyáltalán nem lehetett előre látni, sem felkészülnie rá. Édesanyja elvesztése, család szembefordul vele, aztán az édesapjának az elvesztése hosszú időre. Úgyhogy biztosan sokkal többről van szó, mint József derűs életszemléletéről. Titokzatosabb az, ami itt történik, hiszen előre nem látható, váratlan, megrázó helyzetek általában számtalan előre nem látható következményhez vezetnek. Feleségem most olvas egy könyvet, amely arról szól, vagyis hát a nyitó jelenete az úgy indul, hogy három kislány váratlanul szemtanúja lesz egy szülésnek. Ez mindenképpen olyan esemény, amelyre garantáltan egyik gyermek sincs fölkészülve, de még az apukák is korlátozottan. Ez mindenképpen olyan esemény, ami megrázza őket, és aztán izgalmas nyomon követni, hogy mi lesz ennek a következménye. Az egyik kislány az annyira elborzad egy életre a látványtól, hogy csak úgy hajlandó elfogadni a gyermek áldást felnőtt korában, hogyha bér anya hordja ki és szüli meg a gyermekét. A másik kislány ilyettében, mikor már olyan idős lesz, hogy családot alapíthat, ilyettében 5 gyermeket hoz a világra, persze nem egyszerre, hanem így szépen sorban. A harmadik kislányból pedig szülésznő lesz, méghozzá nem is akármilyen, róla szól a regény. Ugyanaz az eseményt nem várt különböző három kimenettel ér véget. Ezek után tegyük fel a kérdést, hogy lehet-e valamit általánosságban, általános érvénnyel mondani azokról a helyzetekről, amiket József megélt. Hát ő így élte meg, más meg másképp élni meg. Mit tud nekünk adni Józsefnek a példája? Menjünk, élünk át ebből, egy igazi rab helyzetből, egy fogságból. Mennyit érthetünk meg ebből egyáltalán? És egyáltalán ezekről a mélységekről akarunk-e hallani, szeretnénk-e hallani? Hát általában nem szeretnénk, például ezért olvassuk olyan ritkán a Jób könyvét, mert ha muszáj, időnként elővesszük, de nem tartozik a kedvenc olvasmányaink közé. Érthető módon. És amikor megtapasztaljuk a mélységet az életünkben, akkor jól tudjuk, hogy arra bizony nagyon személyes válaszokat lehet csak, és kell is adnunk. Egészen személyesen kell azt megbeszélni az Istennel és önmagunkkal, meg sok más emberrel. Mégis néhány dolgot azt hiszem ki szabad mondani József története alapján. Az első ilyen dolog, amit kimondhatunk, hogy nem te vagy az első. Nem te vagy az első. Sőt, amikor ezeket a mélységeket átéled, az mutatja meg igazán, hogy egy nagy közösség része vagy. Nyilván így olvasta mindig Izrael népe, így olvassa az egyház József történetét. Nem vagyunk ezzel egyedül. Sőt, ezek a tapasztalatok különös ismertető jelei az Isten népének. Valaki egy modern versben így mondja el. Várakozom a labor eredményekre, titokzatos hatalmaktól függ az életem. Nézem a lányomat a kórházi ágyon és az édesanyját, súlyos sorsközösséget alkotunk fajtól, időtől függetlenül. Egy örök és hosszú menetben hajtok autómmal a kórház felé. A büfében az egész emberiséggel együtt eszem. A könnyeim 100 000 éve kezdődtek, és soha nem érnek véget. Egy nagy közösségben vagyunk. József történetében magára ismer az Isten népe, amely sokszor illegeti magát a kiválasztottság szifra köntösébe, de még fogalma sincs, hogy mi is lesz az ő rendeltetése, és hogyan lesz áldássá az ő élete. Benne látja magát, aki a nehéz sorsát sokszor még rossz döntésekkel tetézi. Mi vagyunk ezek. Benne látjuk magunkat, az Isten népe, amely ok nélkül, gyűlöletnek is ki van téve, amelyet elfelejtenek, lesajnálnak, és ugyanakkor ebben a József történetében találja meg magát az Isten népe, amikor egy-egy nehéz történelmi helyzetnek a fogjává válik, de akinek a története mégiscsak dicsőséges, az Istenről, az ő szabadításáról beszél. Arról szól ez a történet, hogy mi mindannyian a remény foglyai vagyunk. Elsősorban a remény foglyai vagyunk, és nem egy-egy nehéz helyzetnek a foglyai. Mert nem csak az a nagy kérdése a mi életünknek, hogy mennyi nehézséget tudunk elviselni, hanem hogy a nehézségeinktől nem függetlenül mennyi reménységet tudunk magunkhoz ölelni, mindabból, amit az Isten elkészített az őt szeretőknek. Mennyire tudunk élni abból az erőforrásból, amit úgy hívunk, hogy feltámadás. De a feltámadásnak mindig van egy előszobája, egy sötét előszobája. Sokszor nehéz és sötét helyeken tanuljuk meg értékelni ezt. Ilyen helyeken tanulunk meg élni belőle. Sőt, ilyen helyeken tanuljuk meg hirdetni mások számára is. Istennek van egy nagy helyreállító terve, és ennek én is, te is a része vagy. Általánosságban az is elmondható ennyi mindenképpen, hogy mindenkinek van dolga az életében a mélységekkel, a váratlanul ránk törő káosszal, a nehéz helyzetekkel, amelyeknek foglyai vagyunk, amit nem lehet olyan okos sakjátékos módjára olyan könnyen kivédeni. Hogyan is szoktuk énekelni? Gyakran táborokban. Meghívtál, hogy vízre lépjek, hol nélküled elsüllyedek. Ennek a mélységnek, ami ott van alattunk, és amit, de nézve, meghívást kaptunk, hogy vízre lépjünk, és átmenjünk ezen a mélység fölött, és áthaladjunk rajta, ennek lehet köze a gyerekkorunkhoz, váratlan tragédiákhoz, nehéz, kéretlen történelmi helyzetekhez. Egy angol humorista szokta ezt mondani, ugyan kiszámítana a spanyol inkvizícióra. Hát igen, ugyan kiszámítan arra, hogy az élet egyszer csak elveszi mindenét, és azt mondják, hogy 48 órán belül hagyd el a tanyádat. Ugyan kiszámítan a nagy összeomlásokra. És mindannyian kapunk meghívást, hogy ezeken Krisztust követve áthaladjunk. És még az is elmondható általánosságban, hogy hatalmas formáló eleje van a mélységeknek, főleg, hogyha ezt együtt tudjuk megélni. Megígérem most ünnepélyesen, hogy utoljára fogok példálozni legalább 2 évig a labdarúgó világbajnoksággal, illetve a focival, de most kénytelen vagyok mégis rámutatni egy nyilvánvaló összefüggésre. A mai világbajnoki döntőt a horvát válogatott fogja vívni a francia válogatottal, és maguk a horvátok is elmondják, vagy ha megnézzük az játékosoknak az élettörténetét, hogy nagyon sokan közülük olyan családban nőttek föl, akkor voltak gyerekek, amikor a délszláv háború volt, és bizony sokszor menekülniük kellett, elveszítették családtagjaikat, az egyik legnevesebb játékosuk évekig egy szállodába lakott a szüleivel együtt, nem volt saját otthona, és még nagyon sok nehézségen kellett keresztül menniük, de mégis azt élték meg, hogy átmentünk rajta, és győztesen jöttünk ki, és ez a mélységen való együtt áthaladás olyan mentális erőt kölcsönöz nekik, amitől most úgy néz ki, megállíthatatlanok. És ezekhez a helyzetekhez biztatások és intések is kapcsolódnak. Biztatása is van az ilyen helyzeteknek, Isten munkálkodik titkon, ő tanít és felkészít valami nagy feladatra, vagy egy kisebbre, de lehet, hogy ez neked éppen elég nagy. Nem tudom, hogy egy börtönben mit lehet megtanulni, és nem is szeretném kipróbálni. De azt látjuk, hogy a rabszolgából, az egykori rabból Egyiptom második embere lesz, sőt hatáskörét, feladatkörét tekintve, jogait tekintve, tulajdonképpen az első emberévé lesz József, és mindez nem egyedülálló. Gondoljuk csak Nelson Mandelára, aki egyből a börtönből egy nehéz helyzetben lévő ország élére került, vagy gondoljunk Václav Haverre, vagy Kossuth Lajosra, akik a börtönből a politikai csúcsra értek föl. És Isten gyermekei, és ez is egy biztatása ennek az igének, a kiszolgáltatottság idején tanulhatják meg azt, hogy kik is ők valójában. Potifár házában, és a börtönben derül ki, hogy mit is rejt ez a cifra köntös, hogy mit jelentenek az álmok, József álmai. Hogy kiderül, hogy ez egy kiválasztott vezető szerepről szólnak ezek az álmok, amit különös módon épp a fogság és a szolgaság idején kezd tartalmat nyerni, kibontakozni. József ekkor kezd felelősséget vállalni, magáért és másokért is. Eközben derül ki, hogy micsoda jó szervezési képességei vannak. És a legcsodálatosabb az, hogy lelkileg nem a körülményeivel azonosul, hanem a küldetésével. Nem a sorsával lesz egy, hanem a rendeltetésével lesz egy. Ennyit olvasunk, hogy az Isten vele volt. Ami néhány versen belül kétféle értelmet nyer. Vele volt a gazdag áldások kísérte helyzetekben, és vele volt a látszólag üres várakozás idején, amikor nem történt semmi. József elkezdi munkába állítani a képességeit. Tesz, vesz, szervez, ügyesen, okosan, felelősséget vállal, álmokat fejt meg. Ez szintén úgy tűnik, megy neki. Ez egy kivételes adománya. És úgy tűnik, hogy ez a világ számára is egy bizonyíték. Igen, ez egy különleges ember. Az Isten van ezzel a fiatal emberrel. Igen, ám de ettől nem fordul feltétlenül jóra a sorsa, és marad a börtönben még jó ideig, még 2 évig. Van úgy, hogy Isten egy ilyen nehéz helyzetben is meglátogat minket a magunk börtönében, és nem jön üres kézzel, hanem hozza az ő gazdag áldásait és ajándékait. És van úgy, hogy úgy látogat meg bennünket a börtönben, hogy nincs nála semmi. Nem hozott semmit. És akkor kérdezzük, de nem hoztál semmit? Meg különben is, miért késtél ennyit? Semmit? Saját magát. De a nagy kérdés az, hogy kell-e ilyenkor is? Kell-e ilyenkor is, amikor nem hozott semmit? Csak saját magát. Az egyik olvasmány János evangéliumából Lázár feltámasztásának a történetéről szól, és Mária és Márta, akik azt remélték, hogy Jézus, aki olyan sok mindenkit meggyógyított, akiket nem is ismert, az ő szeretett testvérüket, aki Jézus barátja, biztos fog sietni, hogy gyorsan segítsen rajta, de azt látjuk, hogy Jézus nem siet. És Jézus már a barlang mélyén a halál fogja, és beállítod a Jézus, és azt mondják neki, hogy Jézus, most már késő van, ha idejében jöttél volna, akkor minden más lett volna. És akkor Jézus azt mondja, hogy én magam jöttem, amikor jönnöm kellett, és én magam vagyok az áldás, én magam vagyok a remény, én magam vagyok a feltámadás. Ez persze egy adott pillanatban nehéz látni, mert a szívünkben ott van a neheztelés. Jézus késtél, Jézus üres kézzel jöttél. Aztán mégis, hogyha elkezdjük értékelni, hogy ő a maga személyében jött hozzánk, hogy van nekünk, akkor pontosan ettől kezd erősödni és izmosodni a hitünk. Amikor Jézus csak úgy minden nélkül jön hozzánk, és mi így is tudjuk őt fogadni. Egyébként is azt látjuk, hogy igen, hogy Jézus nem siet, ritkán siet. Ritkán látunk ilyet, sőt egyáltalán nem az evangéliumokban, hogy Jézus sietett volna. Most ezt hasonlítsuk össze, mi mennyit szoktunk rohangálni. Ha felismerjük azt, hogy Jézus jön, és akkor is értünk jön, és a mi segítségünkre jön, hogyha nem hoz semmit, akkor ezt jól tesszük. És hogyha ezt nem látjuk meg, akkor életünk legnagyobb hibáját követjük el, hogy ha csak azért, mert most nem érkezett ajándékokkal, vagy nem azokkal az ajándékokkal, amikre mi vágytunk, és mert késett, hátat fordítunk neki. Csak azért, mert látjuk, hogy nem siet, hogy várakoztat. A legszebb bizonságtétel, amit mostanában hallottam egy olyan férfitől, aki súlyos diagnózissal küzd a betegségével, megkérdeztem, hogy viseli ezt, ezt mondta, nyugodt vagyok. Számomra ennél nagyobb bizonságtétel nem nagyon lehet egy ilyen helyzetben. Mikor mondjuk Józsefet megkérdeztük volna, és azt mondaná, nyugodt vagyok. Ezért 2 intelmet is rejt a József történet. Az első, hogy ne üljünk be a keserű ítélkezésnek a székébe. Hogy fogadjuk el, hogy nem látunk elég világosan ahhoz, hogy végső ítéletet mondjunk. Sem a magunk élete felől, és végképp nem az Isten felől. A fel-fel törő panasznak van helye. A 130. Zsoltár is ilyen, amit az elején énekeltünk. amiben elmondhatjuk azt is, hogy a mi helyzetünk az méltatlan. József tudja azt is, hogy ártatlanul van börtönben, ezt el is panaszolja, de nem válik keserű ítélkezővé. Amikor kiszabadul a börtönből, ez abban látszik, hogy nem áll bosszút senkin. És amikor hatalmi helyzetből néz szembe a testvéreivel, megbocsát. Különösen is akkor válik ez élesre, amikor Jákob meghal, a testvérei pedig nem bíznak Józsefben, nem bíznak abban, hogy most miután már meghalt az édesapjuk, rávaló tekintette, most ugyan még tűrdöztette magát, de most már biztos lecsap rájuk, és kúszva-mászva eléje sietnek, megalázzák magukat előtte, és József így szól hozzájuk, ne féljetek, vajon Isten vagyok én? Vajon Isten vagyok én? Ti rosszat terveztetek ellenem, de Isten terve jóra fordította azt, hogy úgy cselekedjék, ahogyan az ma van, és sok nép életét megtartsa. Mert egy nagy kísértésre sikerült nemet mondania, nem játszik Istent, nem hoz elhamarkodott ítéletet. Jobb felesége pont erre akarja rávenni a férjét. Ülj be az ítélet székébe most már. Fel vagy jogosítva ennyi igazságtalan szenvedés után. Átkozz meg az Istent és hallj meg. Jobb Józsefhez hasonlóan ezt nem teszi meg. Még ugyan elátkozza a születése napját is, de nem átkozza el a végső valóságot, az Istent magát. Mert ha ezt tenné, akkor valóban meghalna. Hiszen ha megtenni, az maga lenne a halál. De nem átkozza el végső soron így az életet sem, hiszen az élet végső valósága maga az Isten. A másik intés az így hangzik, hogy bár a mélységben is folytatni kell az életet, ne rendezkedjünk be a börtön életre is, ne építsünk ki lakhelyet a sötétben. Egy kultúra legijesztőbb jele az, hogyha megbarátkozik a szomorúsággal, a halállal való barátkozás az menő lesz. Az egyik gondolkodó, aki a mai nyugati emberrel kapcsolatban felsorolja az ijesztő kulturális tüneteket, legijesztőbbnek azt tartja, amikor a divatlapok címoldaláról bámulnak ránk ilyen szupergebe, magaunt, életunt arcú modellek. Azt mondja, hát hogy van ez? Hát gyerekkorunkban hogyan akartok nekünk eladni farmert? Úgy akkor azt láttuk a plakáton, hogy egy maga biztos, mosolygos férfi a derekánál fogva átölel egy feltűnően csinos, magas szőkehajú nőt, aki ezer foggal vigyorog, és az volt az üzenete ennek, hogyha te is ilyen menő akarsz lenni, ilyen vidám, és életerős, és csinos, és menő, akkor vedd meg ezt a farmert. De az most már azért elég ijesztő, nyilván ez egy hazugság. Hazugság volt, de legalább az egészséges élet ösztönre alapozott marketingfogás. Ami ijesztő az, hogy az élet megvetés lehet olyan vonzó, a szomorúság lehet olyan menő, hogy farmert lehet vele eladni. Micsoda jó üzenet, nem? Ha szeretnél olyan menően magamunt, élettelenül szomorú lenni, mint mi, akkor vedd meg ezt a farmert, és már is közénk tartozhat. Nem. Nem. József története arra is tanít, hogy erre is mondjunk nemet. A végső bátorítása ezennek a történetnek. Várjad az Urat, amíg megérkezik. Várjad az Urat. Várjad az Urat, aki a káoszból életet hoz elő, aki homok váraidból erődöt épít, aki a diszharmóniádból harmóniát, a rossz akaratból, a rossz tervekből jót hoz ki neked. Egyszer valaki egy szállodában szállt meg, és hát némi bosszúsággal vette tudomásról, hogy a szomszéd szobában van egy zongora, és azon nyilvánvalóan egy kisgyerek játszik, össze-vissza dallamokat rendezetlenül. Aztán egyszer csak hallotta, hogy ebből a, vagy valaki még odalép, és kikerekíti ezeket a dallamokat, harmóniákat játszik alá, feloldja azokat a kakofón harmóniákat, és egy szép mű kerekedik ki belőle. Később tudta meg, hogy Sosztakovics mester, zeneszerző szállt meg a szomszéd szobájában az unokájával. De tulajdonképpen ez történik a mi életünkkel is, hogy amikor össze-vissza kalimpálásba kezdünk, egyszer csak megérkezik az, aki igazi harmóniákat hoz ki belőle, és aztán majd mi is reméljük, az életünk végén elmondhatjuk, hogy ti gonoszat gondoltatok ellenem, de az Úr jóra gondolta ezt fordítani. Isten áldja meg a mi mélységeinket is, nehéz helyzeteinket is, hogy Józseffel közösségben, Krisztussal közösségben átéljük a fölemeltetést. Várjad az Urat. Amen.